Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A mai Millás reggeli vezér témája, hogy mondjuk az Egyesült Államokból származó pápát, már körülbelül 26.412-en írták meg, hogy Andi, ne idegelje már a népet az első amerikai pápa kitétellel, mert Ferenc pápa is amerikai volt, igaz dél-amerikai.
Igen, az igaz dél-amerikai, helyezzük a hangsúlyt, ha azt mondjuk, hogy amerikai, a legtöbb esetben USA-t értjük, ugye?
Amíg egyszer Kanada pápa nem lesz, mert akkor igen, fel lesz adva akkor, a lecke.
Nem, akkor a kanadait azt egyszerű mondani. Az Egyesült Államok az elintézte magát azzal, hogy ilyen hosszú neve van. És ezért leegyszerűsítjük amerikainak.
USA pápa? Mondja ja, USA. Ezt? Mindenki
vagy US? From the igen. US? Vagy mit mondjuk?
Tehát, tényleg, azért na. Megoldási javaslatokat is vázoljuk, ne csak
kritikát.
Így van. Na, aztán nos. Vadkovászos, jó reggelt! Még mindig hideg van. A tészták se érzik jól magukat ebben persze. Az időben. Normálisabb időt akar.
Lassabb a kelés.
Kettőt és könnyebbet, azt nem tudjuk elintézni.
Igen. Barakudát aztán örömmel hallották a kedves hallgatók többen
is. Előtte meg a Depecset is nagyon sokan hallgatták. Igen. Aztán valaki, ja, a banános meg emigrált.
Képzeljétek, azért van Bécsben, nem banánérven, hanem egész egyszerűen kiköltözött, eladott minden céget, kiadta a házat, és most Bécsben ér nagyon jól. Azt sajnálja, hogy nem 30 éve ment ki, bár ellentmondásos a dolog, meg 30 éve még itt is jó volt, írta. Úgyhogy egyelőre most ott van.
Mi van még?
Élvezi. Hát, van egy csomó
Gézu,
minden.
Gézu, hol van Gézu? Gézu
de, ez zseniális ugye, életkép. A koncerten összefutottam egy egyetemi spanommal. Kért egy cigit. Én már az egyetemen sem dohányoztam, neki viszont már akkor sem volt cigije. Van, ami nem változik.
Bravo.
Óriási. Igen. Azt mondja...
Na most megint a helyesbítés, 46 és 64 közszületetek, mert nem. Ezen időszak között a köszönjük, baby boomerek, ha utána akkor Gen X, az az X-gene, igen, de tudjuk, mi lehúzzuk magunkat
de
direkt.
Ez is a nyelv sajátja, igen. Hogy az, aki már idősebb, és egy picit kevésbé napra kész a technológiában, az leboomerezik. Tetszik, nem tetszik, ez így van, és nem azt számoljuk, hogy az most a hivatalos kategorizálásba illeszkedik-e, avagy nem. Azt mondja, hogy javaslat, az első jenki pápa.
Na nagyon hát, jó. Meg köszönjük. Biztos örülne. Tényleg. Na, sok beszédnek sok az alja. Van itt egy apró probléma. Hallgat csak, hogy mi az.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Ez a problémám, mondd meg a malacnak.
Hogy... Az nem veszi, de nem, hanem az, hogy a részletes tervet mutatott be az Európai Bizottság az orosz energiahordozók teljes kiszorításáról. Legkésőbb év végétől megtiltaná új gázszállítási szerződések megkötését Oroszországgal, a hosszabb távú szerződések pedig 2027 végével veszítik érvényüket. Nem lesz ebből baj? Úgyhogy ezt a kérdést fogjuk feltenni Holoda Attila energetikai szakértőnek, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjének. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Na, hát ugye az összeurópai szinten ez a leválás már egész jól működik, alapvetően a gázfelhasználás
hát
is.
Hát mit mond az Attila? Lehet, hogy nem működik.
Ja, bocsánat, tényleg, ezt nem én fogom. Nézzük a szakértőre, bocsánat, igen. El akartam jutni valahogy a hazai helyzethez. Nézzük meg az összképet, hogy mi van és mi van itthon.
Hát az összkép azért azt mutatja, hogy ez a leválás egészen jól sikerült, hiszen mi 2021 közepén Oroszországból például érkező földgáz mennyisége naponta 450 millió köbméter volt, most meg nem éri el a 40 millió köbmétert, tehát kevesebb, mint a tizedére csökkent az Oroszországból érkező vezetékes földgáz. Gyakorlatilag ugye korábban volt 4 nagy vezeték, nem sorolom, északi áramlat, stb. Most egy ilyen vezeték működik, ez a török áramlat, és azon keresztül ugye Magyarországot érintve érkezik Európába földgáz, ennyi. Tehát ebből a szempontból a földgázbeválásnak jelentős része megtörtént. Kiola esetén az sokkal gyorsabban ment egyébként, leszámítva azt a két országot, amelyik nagyon erősen és mondjuk úgy, hogy kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig csak orosz olajat akar feldolgozni, mert neki azhoz megfelelő haszon. Ez ugye Magyarország és Szlovákia. Ez a két ország ráadásul egy cégen keresztül kapcsolódik egymáshoz, hiszen a MOL mind a két területen a finomítónak a tulajdonosa és az üzemanyag forgalmazásnak a vezető szereplője.
Akkor egy kérdés hadd tegyek itt fel, ez pedig az, hogy biztos, hogy sikerült leválni, vagy csak olyan országoktól vesszük az orosz földgázt, amelyektől nem. Ugye van itt egy árnyékflotta a kőolaj esetében, meg mindenféle vezetékeken mennek, és akkor időről időre felmer a sajtóban az is, hogy hát ugyanazt a molekulát vesszük, csak nem ugyanazon zászló alól.
A kérdés felvetése az azért teljesen valid. Tehát hogyha abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk az Európai Unió mennyi pénzt fizetett ki az oroszoknak, és itt most az teljes Európai Uniót értjük alatta, azt is, aki letagadja, meg azt is, aki nem, aki nyíltan beismeri, hogy az oroszoktól vásárolt, hogyan mennyi pénzt fizettünk ki az elmúlt időszakban, hát bizony háborút követően nagyjából 210 milliárd euróért vásároltunk olajat, gáz és szenet. Nyilván a szénvásárlás az elég drasztikusan visszaesett, de az olaj és a gáz vásárlás mind a kettő körülbelül 100-100 milliárd eurós bevételt jelentett az oroszoknak, amit hogyha hozzá hasonlítunk például az a támogatáshoz, és ugye mindig ezt szokta az Európai Bizottság előhozni, hogy tehát mennyit adtunk támogatást az ukránoknak, hogy ez jelentősen meghaladja, és akkor kvázi így az oroszokat támogatjuk. Ha való igaz, részben átterelődött erre a szürke-fekete zónára az ezzel való kereskedés, de azért azt is látni kell ebből a szempontból, hogy ez a szürke-fekete zónás kereskedés, ez azt eredményezte, hogy miközben az oroszok által exportált fosszilis energia hordozók mennyiségen ott is van egy nagyon erős csökkenés, körülbelül 25%, de az érte kapott pénz az viszont drasztikusan csökkent. Az érte kapott pénzbe kevesebb, mint a felét kapják annak, mint amit korábban ugyanakkor a mennyiségért kaptak. Tehát ez azt is eredményezte, hogy bizony azok az országok, akik mondjuk úgy, hogy közvetítőként vagy átcímkézéssel részt vesznek az oroszoknak a megtermelt fosszilis energiahordozó értékesítésébe, elsősorban ilyen távol-keleti, de akár még ilyen közép-ázsiai országok is, azok szépen kihasználják az oroszoknak a szorult helyzetét, és gyakorlatilag apró pénzért, vagy sokkal apró pénzért vásárolják meg az oroszoktól a szénhidrogéneket. Mondok rá egy példát, ugye hivatalosan a Brenti olajár az most olyan 63-62 dollár körül van hordonként, de hogyha nem hivatalos árat nézzük, amilyet az oroszok tudják eladni, az urali keveréket, ezt az olajkeveréket, az meg olyan 48-49-50 dollár körül van, az azt jelenti, hogy 10-12 dollárral olcsóbban tudják csak értékesíteni, és aki ezt az olcsót veszi meg, meg még arra talán még diszkontot is kap, mint mondjuk egy olyan nagy kereskedő cég, vagy nagy tételbe vásárol, mint a MOL, az azt jelenti, hogy jóval 50 dollár alatt jutnak hozzá a kőolajhoz, miközben utána az előállított terméket egy olyan piacon tudják értékesíteni, ahol a többi szereplő az meg a Brenti olaj.
Ez 20-25%-os differencia, hogyha jól számolom. És nem ilyen duplázódás, meg ilyenek, amit most kormányzati körökből hallunk, hogy micsoda őrült emelkedés elé nézünk, hogyha ez bekövetkezik.
Nem, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy földgáz esetén nem látunk olyan tényezőt, ami miatt csökkenne az Európába érkező földgáz mennyisége jelentősen. Ugye az előbb említettem, hogy a hivatalos az oroszoktól vezetéken érkező, az, ami jól tetten érhető, az 40 millió köbméter naponta kész. Ott azon, abban a pillanatban, hogy változik ez a mennyiség, azt mindenki tudni fogja. A feketén érkező, mondjuk úgy, hogy LNG formájában érkező mennyiség, és ugye mindig vannak ezek a legendák.
Na ezt akartuk még kérdezni, hogy orosz, itt van, hogy orosz LNG-t veszünk, de ugyanez igaz, ez a feldolgozott termékekre is, mert azt mondták, hogy jó, orosz kőolaj leállt, de szépen csöndben veszünk orosz dízelolajat például, mert hogy abból az Európai Unió csehül áll. Tehát, hogy nagyon sok minden nem történik, csak átcímkézik a molekulákat. Ez mennyire valid?
Akkor kapaszkodjunk ebbe az utolsóba, ugye az már korábban is viszonylag egyértelmű volt, bár nem mindenki tudta Európa, hogy Oroszország nagy mennyiségű dízelolaját adott el az Európai Unióba, az európai országoknak, mert az európai finomítói kapacitásoknak a dízel kibocsátási mennyisége az jóval kevesebb, mint amennyire igény van. Nagy valószínűséggel itt az átcímkézés nagyon jól működhet most is, akár Belorusszia, akár másoknak az igénybevételével, hiszen vannak ilyen termékvezetékek, mondjuk úgy, hogy termékvezetékek, amin direkt módon dízelolajat forgalmaznak, akár lengyeleken, magyarokon, máshol, tehát rajtunk keresztül is, és érkezik ilyen, de ennek a mennyisége szintén nagyon drasztikusan lecsökkent a korábbihoz képest, és máshonnan próbálnak behozni, elsősorban azokból a nagy ázsiai országokból, amelyek meg éppen látva ezt a szituációt, elkezdték a saját finomítói kapacitásaikat felfejleszteni, mint India és Kína. Korábban mindenki abban reménykedett egyébként, Európa is elég tévesen, hogy nem baj majd, hogyha lesznek itt nekünk nagy finomítóink, majd adjuk el az ázsiai nagyországoknak, hiszen ott lesz kereslet. Tehát az ázsiai nagyországok nem hülyék, ők szépen elkezdtek kiépíteni hatalmas finomítói kapacitásokat. Először nyersolajhoz jutottak hozzá, aztán már finomított termékekhez is, és gyakorlatilag, hogyha olcsón tudnak orosz olajhoz, nyersolajhoz hozzájutni, akkor bizony az ő termékeik is meg fognak jelenni hajókon és egyéb szállítási útvonalakon az európai partoknál, tehát megpróbálják kiszorítani az oroszoknak a direkt forgalmazását, és ez is gyakorlatilag tetten érhető a piacon.
Az LNG-re,
mert ez mindenkit szokott érdekelni, hogy na jó, de akkor hogy van ez az LNG dolog? Hát ugye azt azért látni kell, hogy az oroszok az elmúlt, mint 50 évben, ők arra készültek, hogy ők vezetékes formában látják a földgázzal Európát. Erre voltak optimalizálva, így nem nagyon vannak nekik azért LNG kapacitásai. Volt egy időszak ugyan 2006-7 környékén, amikor az oroszok azért kezdtek el LNG kapacitást fejleszteni, mert akkor még az Amerikai Egyesült Államok, vagy Amerika, ahogy az előbb mondtátok, vagy a jenkik, ők még akkor netto importőrök voltak, és vásároltak máshonnan, elsősorban Közel-Keleten, és az oroszok is arra a piacra készültek, kiépítettek LNG kapacitásokat. És jelenleg most ennek az előnyét élvezik, hogy bár az amerikaiaknak már régen nem nincs erre szükségük, de van valamekkora LNG kapacitás, de ennek az aránya meg sem közelíti azt így együttesen sem, mint amennyit ők annak idején együtt forgalmaztak vezetéken. Tehát azt kell látni, magyarán mondva, hogy az Oroszországban lévő LNG termelő kapacitás az kevesebb, mint mondjuk Louisiana állam vagy Texas államnak a saját LNG kibocsátási kapacitása. Tehát arányait tekintve, ha bár nőtt az orosz LNG beszállítása Európában, de azért nem jelentősen nőtt mondjuk 2020-hoz képest, amikor Oroszországból érkezett hetente 1,7 millió köbméter földgáznak megfelelő, most meg 1,8. Tehát nincsen drasztikus növekedés benne. Még az sem igaz, hogy az oroszok ezzel ki tudták volna váltani. Egész egyszerűen azért, mert nincsen megfelelő technológiájuk.
Igen, hozzá, és az nem olyan egyszerű, hogy akkor tegnap vezeték, ma meg már LNG, akkor átállunk, hát, fiú. A másik kérdés az, hogy akkor tulajdonképpen ez a leválás, ez nem okozna problémát Európa szerte, ezt azt hiszem, hogy kijelentetjük se földgázba, se kőolajba, ha csak nem versenyképességi problémákat, mert nyilván a Katari LNG, meg a Louisiana-i LNG, az drágább már csak a szállítás miatt is, mint mondjuk az orosz vezetékes gáz.
Itt akkor gyorsan osztassunk el egy félreértést, nem drágább. Sőt, jelenleg olcsóbb az LNG, jelenleg Európában érkező LNG olcsóbb, mint a TTF-en lévő pillanatnyi ár. És ennek van egy nagyon profán magyarázata. Amikor az emberek arról beszélnek, hogy valami olcsóbb vagy drágább, akkor mindig a költség oldalakat hasonlítják egymáshoz. Lehet, hogy az oroszoknak kevesebbe kerül az orosz gáz idejuttatása, mint az amerikainak, de amikor piacon vagyunk, a piacon ugyanazt a terméket fogják értékesíteni, metán, mind a kettő metán. Ráadásul, hogyha az LNG hajók mondjuk nagyon felgyűlnek Európa partjainál, az LNG termináloknál, akkor ők megpróbálnak egymás alá menni. Mondok nektek egy pontos árat, május 8-án 2,8 euróval olcsóbb volt az LNG-nek az ára, mint a TTF-nek az ára.
Látunk, mi már
drágább lesz, az nekünk, tehát akinek nincsen saját kikötője, mert nekünk bizony akkor ide kell hozni, különböző országokon keresztül, ott hozzá kell még adni a tranzit díjat, de valójában az egy legenda, hogy az LNG az drágább. Drágább az előállítása, de az ára nem drágább, igen, hiszen ugyanazon a piacon
versenyt. Emlékezzünk ugye a mínuszos olajárakra, amikor megérte a tankereknek fizetni azért, pontosan, hogy szabaduljanak az olajtól, és pontosan, fordulhassanak pontosan egyet. Így van.
Így van. Így van.
Oké, akkor egy dolgot nagyon fontosan tegyünk rendbe. A magyar üzemanyagárakra és a magyar lakossági földgázra, ha az Európai Bizottsági Terv megvalósul, az üt egy nagyot ezeken az árakon? Ezt azért kérdezem, mert hogy a rezsicsökkentés pont ezen a diszkonton alapul, amit az orosz gázon nyer az ország.
De nincs diszkont. Tehát ez megint egy politikai, tehát akkor gyorsan elmondom, ez egy mese, megint egy legenda.
Aha.
Nem adják az oroszok nekünk olcsóbban a gáz, mint amennyire a TTF-en vásárolhatunk gáz. Egy szállat nem adják olcsóbban. Az orosz gáznak az előnye az az, hogy a politikusok úgy döntöttek, hogy már pedig mi az oroszokkal rendben leszünk, és mivel ez az orosz-magyar hosszú távú szerződés, ez titkos, nagy valószínűséggel vannak benne olyan plusz szereplők is, még beiktatva a két nagy gázos cég között, aha, tehát a Gazprom és az MVM között, akik ebből mondjuk úgy, hogy kevesebb hozzáadott érték nélkül.
Ez nagyon jó hangzik, tényleg.
Már amennyi hozzáadott értéket lehet egy molekula mögé tenni, igen.
Így van. Na, tehát nem olcsóbb az orosz gáz. A szovjet gáz volt olcsó, ezt felejtsük el, hogy az orosz gáz olcsóbb, nem olcsóbb. Az orosz gáz az a TTF-hez arányítva van leszámítva, ráadásul a mennyiséget tekintve mindig kisebb diszkontot kaptunk, mint a nagy vásárlók, mert kis vásárlók vagyunk. Na, szóval itt a dolognak az a lényege, hogy le tudunk válni, tehát az infrastruktúra lehetővé teszi, hogy bárhonnan máshonnan hozzunk gáz, de akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik jelenleg haszonélvezői ennek az ellátási láncnak, ami az oroszokon keresztül jön, ők bizony ettől a pénzről elesnek, hiszen Európában, az persze, európai kereskedésben azért nem divat, hogy akkor mindenféle fekete pénzeket eltérítünk. Az olaj az egy picit másabb. Az olaj azért másabb, mert amikor azt látjuk, hogy nekünk itt Magyarországon két betápláló vezetékünk van, ugye a Barátságkőolajvezeték, meg az Adriakőolajvezeték, ha ebből kiesik egy, az már akárhogy is nézzük, az egy szorult helyzet, mert akkor már nincs alternatívánk. Akkor vissza lehet élni azzal az előnnyel, amit meg is tesznek a horvátok, hogy bizony drasztikusan fölemelték azt a tranzitdíjat, amit az Adria vezetéken érkező kőolaj után kell fizetni a MOL-nak. És itt például egyébként én azt mondom, hogy sokkal nagyobb szerepe lehetne az Európai Bizottságnak, mert azt mondaná, hogy kedves Horvátország, leszel szíves nem visszaélni ezzel a monopól helyzettel, hogy jelenleg, hogyha le kell válni az orosz gázról, és nincs barátságkőolajvezeték, és csak Adria van, akkor te ne élj vissza azzal a helyzetre, hogy a magyarok, meg a szlovákok, meg részben még a csehek is, csak rajtad keresztül jutnak hozzá az olajhoz, és akkor egy négyszeres, háromszeres
ára.
Éppen pontosan. Tehát itt azért lehet szerepe ezeknek a politikai dolgoknak, mert hogyha már beleavatkoznak a piacba, akkor lesznek szívesek a piacnak minden részébe beavatkozni, még akkor is, hogyha mit tudom én, ezzel mondjuk éppen a magyaroknak tennének szívességet. Tudom, hogy mostanában ez nem divat az Európai Unióban, de hát azért mégis, ha már annyira megpróbálunk tisztességesek lenni ebből a szempontból, akkor tessék oda is odaszólni, ha már moralizálunk az orosz olajjal szemben, akkor moralizáljunk a horvát tranzitdíjjal szemben.
Világos.
Jó, tehát akkor nagy ütés nem jelentene.
Tehát nagy ütés biztos, hogy nem lesz. Nyilvánvaló, és az látszik, hogy az urali olajról le kell állni a MOL finomítóinak, mind a kettőnek, a Százhalombat és a pozsonyi finomítónak, akkor azt az árnyörőnyét, amit ugye az előbb mondtam, hogy nagyjából 50 dollár alatt van jelenleg az urali olajnak az ára, azt az árelőnyt elveszíti.
Gyorsan, de erre meg azt szokták mondani, hogy nincs felkészülve, mert más minőségű a...
Hát ez
darabolaj,
már két
más,
éve mondjuk,
olaj,
és azt hiszem
más,
két év lett volna a felkészülés.
De azért, mert hogy nagyon sok pénzbe kerül, persze, és össze kell gerebjezni.
Igen.
Gyorsan hozzáteszem, hogy nagyjából most is körülbelül olyan 30-40% között azért tud könnyedén fogadni a MOL finomítója. De azt is el szoktam mondani, hogy nincsen finomító, ami nem tud egy olajat feldolgozni. Minden olajat fel tud dolgozni, csak más lesz a kihozatala. Itt az optimalizáltsága, ami a kérdés, persze, hogy vajon akkora mennyiségű dízelt és benzint tud belőle kihozni, amennyit szeretne, amennyit korábban az urali olajhoz, mert ahhoz igazította az optimalizálást. Na most ennek megoldására két lehetőség van. Vagy átalakítja a finomítást, ugye erre hangzik el mindig az, hogy hát az nagyjából olyan 500 millió dollár körül van, és az sok pénz, annyit nem tud a MOL erre fizetni. Zárójelben hozzáteszem, az idén a MOL által kifizetett osztalék az 220 milliárd forint volt.
Igen, meg lehet nézni a mai gyors jelentését a MOL-nak, hogy belefér.
Így van, tehát bőven belefért volna, de a másik az az, hogy mondjuk elkezdik kikeverni az urali olaj minőségének megfelelő kevert mennyiséget, ezt megteheti Százhalombattán, vagy mondjuk, ha jóban lennénk a horvátokkal, megtehetni az omisári kikötőben lévő tartályparkban is. Tehát ki össze lehet keverni különböző típusú olajokból ezt a mennyiséget, vagy ezt a pontosan ugyanazt a minőséget, és akkor nem kell olyan sokat alakítani a technológiát. Ez a két változat van a megoldásra. Hát azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy a MOL azért ez egy professzionális cég. Tehát miközben nem beszélnek róla, és még mindenki széttárja a kezét, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, a háttérben azért készült B-ter, C-ter, D-ter. Tehát az ilyen nagy cégek azért nem bízták a véletlenre, bármikor beüthet akár egy olyan zavar is, hogy mondjuk akkor a Barátság kőolajvezetéket eltalálja egy hatalmas nagy orosz rakéta, és akkor mit csinálunk egy ideig, megoldjuk másonnan, meg fogják tudni oldani másonnan, de nyilván az árelőnyét senki nem szívesen engedi el a kezéből.
Csak
úgy magától. A kormány meg pláne, hogy kardoskodik mellette, hiszen az árelőnyből származó úgynevezett extra profitot meg szépen megadóztatja extra profit adóval, tehát valamekkora bevétel azért csurok csöppen a hogy szóta ezt mondani,
csúran cseppen
a költségvetésbe is. És erről azért nem szívesen szoktak lemondani.
Oké,
világos.
Azt hiszem, hogy mindent értünk a témában. Köszönjük szépen,
nagyon világos
nagyon
volt.
Szívesen.
Köszönjük mindent.
Nagyon szívesen. Köszi, hello.
Holod Attilával, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével világítottunk egy picit rá arra, hogyha leválnánk az orosz olajról, gázról, az mennyire fájna. Nagyjából sem ennyire.
Ez derült ki. És mit lehet csinálni a kőolajból? Például műanyagot, aszfaltot. És a műanyagból ilyen gumiszerű gumikacsát, úgyhogy átkötésként egy ilyen erőltetett.
Rubber ducky.
Nekem nincs olyan profi felkompany, mint a Kántornak.
Ez nagyon jó.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli. Hű. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Ma 90 éves Csányi Vilmos biokémikus, biológus, etológus, akadémikus és író. Köszönöm.
Nagyon jó egészséget kívánunk neki. Nagy tisztelői, mondhatnók, rajongói is vagyunk a munkásságának, úgyhogy na-na, hogy tőle választottunk egy gondolatot mai aranyköpés rovatunkban, mely így hangzik.
A pénz szörnyű, az ördög találmánya. Birtoklása egy idegen, ismeretlen hatalom jelenlétével jár. Ha pénzem van, arra kényszerülök, hogy azon gondolkozzam, mire is költöm majd, hogy elég lesz-e. A pénzt meg kell szerezzem, vigyáznom kell rá, oltalmaznom az idegenektől. Ha pénzem van, akkor elkülönülök a többiektől, mert nekem van, és nekik nincsen. Vagy éppen fordítva, ellentéteket szül, irigységet, kártékony. Nagyon jó meglátás, hogyha így magára.
Abszolút így végig gondolod, és ilyen filmszerrel lepörgeted, hogy ez...
Csak sajnos nincs másik oldal, vagy nincs jobb, ugye ez egy szükséges rossz.
De ha nem pénz lenne, hanem kaurikagyló, ugyanitt tartanánk. Akkor akinek az... sok kaurikagylója van, az máshogy viselkedik, mint bizony. Akinek kevés kaurikagylója van. Na, minden esetre ismételtem boldog születésnapot Csányi Vilmos etológusnak. Menjünk is tovább.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Ma ez egy ilyen nap, hogy új sorozatok indulásáról számolunk be, ugyanis az innovációs sorozatunk is most indul, a Magyar Innovációs Szövetséggel fogjuk karöltve ezt úgy vinni, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez miről szól, mi a haszna, mi az előnye, mit lehet vele kezdeni. Úgyhogy ezt a kis bevezető részt is ennek szánjuk. Mészáros Attilával, a Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs vezetőjével kezdve azt a beszélgetés sort. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok!
Lehet, hogy szervusz. Magát az innovációt kéne először is definiálnunk, elég sokszor néha így pongyolán, esetleg leegyszerűsítve ráhúzzuk olyasmire is, ami talán nem is feltétlenül az. Mivel keverjük, hogy áll ez össze, mi a jelentése pontosan?
De azt érdemes tudni az innovációról, hogy ez egy hosszú folyamatnak a része, hogyha valakinek még van egy ötlete, azt látjuk, hogy semmiféleképpen még nem nevezhető innovációnak, de a szabadalmat már mindenki nagyjából ismeri, az még mindig nem innováció. Aztán, hogyha készül egy termékből egy prototípus, az is klassz, de az még mindig nem piacképes. Aztán még van egy eladhatónak tűnő termék, az még mindig nem biztos, hogy eladható. Úgyhogy a folyamat vége az, és mi ezt hívjuk, szigorúan ezt hívjuk innovációnak, amikor profitot, valamilyen gazdasági vagy társadalmi hasznot termel egy innováció. Tehát egyértelműen akkor, amikor egy olyan termék vagy megoldás lesz belőle, ami piacképes, amire igény van, ami eladható.
Ez
nagyon fontos, mert ez sokszor összekeverik.
Igen. Nektek az Innovációs Szövetségnél lesz feladatotok, hogy ezt így valahogy kicsit kézenfogva az innovátorokat vagy a cégeket egy már meglévő ötletből innovációvá tenni, piacképessé tenni ezt.
Mert hogy az oké, hogy az innováció micsoda, de hogyha az nincs beépülve a vállalati kultúrába, csak gyártjuk a lécet vagy a cipőfelső részt, akkor abból nem nagyon lesz innováció, hogyha ilyen szemellenzős módon állunk ehhez a dologhoz.
Ezt nagyon jól látjátok, ugye az a mottónk, hogy innoválni már pedig szükséges, és ugye nem megyek bele a kutatási eredményekbe és nemzetközi adatokba, hogy innováció nélkül miért nincs fejlődés, mi azt gondoljuk, hogy az innováció tanulható, elsajátítható, és a programjaink is arról szólnak, hogy egészen a fiataloktól kezdve, és itt most gimnazistákra gondoljatok, még ne is csak a startupokra, olyan programjaink vannak, ahol már gimnazisták versenyeznek, egyébként több évtizede meghirdetjük diákok számára az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát, ahol, és csak ez egy aktuális példa, jövő héten Amerikában két darab versenyzőnk fog az egyik legnagyobb amerikai innovációs versenyen megküzdeni, az egyik az akkumulátorgyártásban biogéleket használ, a másik pedig szintén egy másik területen egész konkrétan a 3D nyomtatásnak a technológiáját tekintve vannak olyan ötleteimvel, ott lehet lenni egy ilyen versenyen, tehát korán kell kezdeni, tanítani kell az innovációt. Vannak startup programjaink a startupoknak, mentor programjaink vannak, segítünk nekik a befektetésekben, és akkor természetesen ott van ennek a vonalnak a másik végén, ott vannak a nagyvállalatok, akiknek meg ott van az innovációs díjunk és nagy díjunk, amit minden sok éve most már meghirdetünk, és az is arról szól, hogy olyan pályázatokkal lehet indulni, ahol számszerűsíthető, konkrét gazdasági hasznot termelő innovációra.
Az innováció az egy nagy koponyától függ, vagy az egy csapatmunka valahol?
Hát ez kétféleképpen is csapatmunka, illetve ez egy összetett kérdés, de az biztos, hogy manapság az innováció annyira bonyolult lett, hogy nagyon ritkán képes egy cég ezt saját erőforrásból megoldani. Tehát ha arra kérdezel, hogy kell-e hozzá egy ökoszisztéma, igen, mert mindenféleképpen kellenek hozzá olyan műszaki, tudományos, jogi és egyéb ismeretek, amik szinte soha nincsenek meg vállalaton belül. Tehát ha valaki innoválni akar, akkor egy, a téren biztos kockázatot kell vállalnia, hogy együtt kell működni másokkal, hogy ebből piacképes megoldás legyen, és ugye itt van az egyik dilemma, hogy tartsam a markomba a kis ötletemet, mert akkor van biztos helyen, vagy pedig tegyem ki az asztalra, és megnyitom annak a lehetőségét, hogy abból másokkal együttműködve lesz egy piacképes megoldás, és itt a gyorsaság nagyon fontos, hiszen azt tudjuk, hogy manapság, ha valaki ezt lassan csinálja, az nem elég, úgyhogy a gyorsaságot is sajnos tanulni
kell. Ez fontos, amit mondasz, mert ez az első nyitás egy ilyen szűkebb körbe, hogy társakra lejjek, de van egy nagyobb ez a globalizáció, hogy ez mennyire veszély, vagy mennyire lehetőség az innováció tekintetében, ugye láttunk példákat, hogy valaki...
Hogy lenyúlnak ötleteket,
bizony,
vagy tovább
lehet, hogy védve van, de máshol. Igen. Elszabadul
mert
ez a dolog.
Mert közben ott több pénz van a megvalósításra, stb.
Vagy
nagyobb
pici változtatással viszik tovább, és akkor már egy
vagy
új dolog.
Vagy a legnagyobb magyar innovátorokat lenyúlják, ugye agyelszívás jelenségére céloztam ezzel.
Így van, egyébként a globalizáció az ilyen szempontból nagyon érdekes, mert hogyha belegondolunk, hogy milyen irányba mutatnak gazdasági térségek növekedési igényei, mindenki piacot szeretne, mégis hogyha megkérdezi egy magyar vállalatot, hogy hát akkor itt van globalizáció, itt az egész világ, itt a piac, akkor egy kicsit a magyar állatok megijednek, hogy hoppá, először inkább csak a határokon belül, hogyha már működik majd, akkor meg már komoly iskolák tanítják, hogy nem szabad így innoválni. Egyből a nemzetközi piacokban kell gondolkodni, és egyébként az a hazai piacon is működik, az tök jó, mert különben beszorítják magukat a cégek gondolkodásban, méretben, és hát a megoldások színvonalában és értékében is, hogyha a házon belül, illetve hát az országhatáron belül gondolkodnak. Természetesen megvan az a risk, az a veszély, amit említettetek, hogy lenyúlják. Nyilván vannak azok a jogi folyamatok, ami szabadalmaztatás, de egyébként meg gyorsnak kell lenni, és hatékonyan kell együttműködni másokkal annak érdekében, hogy bizony előbb legyen kinn a termék a piacon, mint másoké.
Oké, végszónak tökéletes. Köszönjük,
és
innen folytatjuk.
És egy sorozat kezdetének is, ugye, mert majd hétről hétre jelentkezünk ilyen témákkal. Attila, nagyon
így köszönjük. Így van, ezekről fogunk beszélni. Én is köszönöm.
Hálából Kern András Guvátijából hadd idézzek egy ide illő strófát, nem tudom, ismered, de az innováció kvalifikált, a gondolatrendszer is originál, csak a polarizáció segíthet át, mint egy szabad szellemi Spartakián.
Én magamtól is ezt mondtam volna.
Köszönjük szépen.
Köszi, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Szia. Mészáros Attilával, a Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Készültem, mester, készültem, mert hogy nem véletlenül ez a szám hangzott el, hanem szeretném a nevelőmesteremnek Csetvei
nevelőtisztennek
ajánlani szeretettel, a tartó tisztem volt. Egy másik évszázadban egy másik rádió lesz. Szevasz!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Annyira jó aláfestő zene volt, ott, ahol én állok, itt a vértes alatt, jobbról balra előttem a Magyar Néphadsereg egyetlen szállítása alkalmas helikopterre haladt jobbról balra, mert itt már a Bakony mögött a lőtér, és napok óta, hát nem tudom, Peti minisztert hurdozgatják, vagy valamit nagyon készül.
Készülünk, a békére készülünk.
Ja. Oké, szóval gyönyörű volt. Gyönyörű a Pink Martinit, jobbról balra, helikopter előttem, a Bakony, hátam mögött a vértes, majd meglátjátok.
És kezedben egy LP, elmondható, hogyan áll a projekt?
Művészként, egy virtuális LP. Hol áll az LP? Meg lenni ígérve.
Tegyük tisztába a helyzetet. Jó. A lemezek nálam, a feleségem elkészítette az alkoholos nedűt hozzá. Aha. Tehát mindenki, aki volt olyan bátor, hogy beleszállt ebbe a közösségi finanszírozású válogatás albumba, nos, a megnyugtatás véget közlöm megvan.
Tehát nem az lesz, hogy belett ígérve, médiahack, stb. Majd utána irány Bécs
és egy,
a pénzből.
Kiállsz a pulpitusra, és egy nagy ígérettel támogatod a buli részvevőit.
Volt egy ilyen ötletem.
Esküszöm, elkészül, csak még várt.
Volt egy ilyen ötletem, de a feleségem nem hagyta.
Értem.
Hogy lelépjünk. Úgyhogy kénylenek voltunk ezt megharcolni. Jó, azt kell mondjam, nem szoktam feldicsérni az ilyesmit, amit mi csinálunk, de csodálatos lett. Gyönyörű, szép, és nem elhanyagolható információ. Jól is szól? Tehát minden tud, amit egy hanglemeznek tudnia kell.
Az nem árt. Igen, tehát ha csak fekete és kerek, ugye az lehet, hogy
mi van rajta, lenne. Az titok?
Az mindig.
Hát csak azok fogják megtudni, akiknek ilyen lesz.
Ja. És
amióta lezártuk ezt a két hónappal ezelőtt, hogy ez egy véges végű befektetés, nem egy nyílt végű opció. Azóta, hát óriási volt a nyomás rajtam, hogy próbáljunk meg még, de ellen tudtunk állni. Tehát, hogy ez nem az a sztori, ami, hogyha van igényre, akkor tovább fejlődik. Ez nem így működik. Az van, annyit tudtam elintézni. Ja, és még egy. Ez nagyon fontos adalék, hogy a bulira se tudunk már senkit beengedni, mert annyira szeretnének benneteket látni.
Őrület.
Hogy én a teltház az nem kifejezés.
Én ma betettem egy depecset bemelegítésül.
Egész nap tréningezik András, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz ezt.
Azt nem tudom elmondani, hányan kérdezték, hogy mit fogtok játszani, de azt sem mondom el.
Helyes.
Hiába tudom, azt sem mondom el, és az a lényeg, hogy van egy nagyon szűk ajtó, ami még be lehet sétálni, ha valaki szeretne ezen a bulin megjelenni, az pedig nem más... Bocsánat.
Elcsuklott a hangja, meg van hatódva.
Látod, hogyha valaki kint van a szőlőben, milyen virágzás előtt, mivel foglalatoskodik. Na, az van.
Állj hátrébb, ne szívd be a virágport.
Hogy gyorsak legyünk és hatékonyak.
Igen.
Hogy van 5 darab olyan opció, és a csetaipince.hu-n ezt meg is lehet nézni, hogy lealkuttam a kiadóktól azt a darabszámot, amit nekem kötelezően át kell adni már azoknak a kiadóknak, akik hozzájárultak, hogy felhasználjuk a dalaikat. Szóval elmondtam a kolumbiai csávónak, hogy nem fogom kiküldeni, ne haragudjon meg, majd ha Európába jár, akkor rajzolok neki egy lemezt. Vegye át, így van, vegye át. Na most azokat a darabokat, amelyeket így a kiadóktól vissza tudtunk sírni, azokat közé tesszük, és van egy ilyen lehetőség, hogy az első és a második lemezt, meg a nagy magnum palackot valaki magáévá teszi, mondom, ez pár darab csak, az bejöhet még erre a bulira, de különben teljesen zárt kapus, úgyhogy itt névre szóló beengedés. Én is azt mondom, hogy őrület, de ez csak nektek köszönhető.
Tehát, nem. Kis fogas gyerekek vagyunk, mi még egy jól működő hatalmas gépezetnek.
De hát olyan szépen beszéltek mindig, hogy egyszerűen sírnom kell. Na.
Igen. Figyelj, azt még itt május 16-án lesz egy 1000 jó nap.
Ráadásul nemzetközi.
De az hogy
ezt kevesen tudják.
Én se tudtam.
Hogy ezer jó nap?
Igen. Jönnek a grönlandi ezer jó termelők?
Hogy az nem a miénk, az ezer jó?
Az ezer jó csak a miénk, de
ja, jó.
A furmint is csak a miénk, és annak helyes. Is van nemzet. Tehát vannak olyan szőlőfajták, hogy a nemzetközi vitikultúra egyszerűen nem tud ellenállni.
Őrület.
És saját nemzetközi nappal szeretné megünnepelni, hogy ez egy létező, máig viruló kultúrkör, nem olyan, mint a szockóban volt, mert nyilván persze. Akkor erodálták erősen a presztízsét ennek a szőlőfajtának, de 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, már meg nem mondom nektek, de még a pandémia előtt született meg ez a gondolat valahol itt Móron, hogy legyen ennek a szőlőfajtának egy olyan napja, amikor mindenki ezt megkóstolhatja, akit érdekel. És ugye nem csak Móron van ám, hanem van az Alföldön is, sőt még Somlón is van olyan termelő, aki rendelkezik ezzel a szőlőfajtával, és ahogy mi járjuk a világot, vagy jönnek hozzánk külföldiek, egyre jobban látható volt, hogy azért ennek, mivel máshol nem található, igen erős vonzása tud lenni, mert hogy minőségében, meg színében is természetesen összemérhető a világ bármelyik fehér szőlőfajtájával.
És ezért lett egy Thousand Good Day
nemzetközi. Köszönöm szépen, ez egy nagy verést majd kiosztunk, ha itt leszel. Most verbálisan a bunkos botommal. Igen, 10 fekvő támaszt szeretnék kérni, a Smitsonia ott van, akkor már számunk kérem a legközebb, hogy na. Tehát, hogy ezért, nem azt mondom, hogy fájt, de csúnya volt.
Jó.
Mert hogy mindig felmerül a kérdés, hogy mi ennek a nemzetközi, tudod, ez nem te vagy az
szóljatok
első,
segíteni.
Aki ebben gondolkodik.
Igen, persze. Be kell zárnunk ezt a boltot, mert jön a Smici a hírekkel, de nagyon örülünk, hogy hallottunk, és nagyon örülünk, hogy ilyen sikere van már most ennek a rendezvénynek, meg a projektnek, ugye, a lemezprojektnek is, úgyhogy köszi szépen, hogy válthattunk pár szót.
Nagyon szép napot, és azt hiszem hétvége jön, úgyhogy azt is ki kell szorítanom a számból, hogy nagyon szép hétvégét.
Ne, bravo is, neked is.
Bravo, így beszélek. Köszi. Hello.
Ciao.
Kérem szépen, Csetvei Mohám Frigyes alias Nesta volt a beszélgető partnerünk.
Most pedig Schmidt Andrea hírei jönnek.
Monológgal.